Már is itt vagyunk, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak egyik szakmai vezetője. És ugye arról beszélgettünk, hogy október 7-e az állami gondoskodásban élő gyerekek napja, és ebből az alkalomból az SOS Gyermekfalvak harmadik alkalommal szervez figyelemfelkeltő akciót, amihez most mi a Rádió Café is csatlakozunk. Méghozzá ugye ez a média ereje, hogy megmutassa, hogy a nevelőszülőkből hiány van per pillanat. 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből ahhoz, hogy minden gyerek, aki állami gondoskodásban él, biztonságosabb körülmények között, jobb körülmények között legyen, és október 7-én szombaton a Nyugati téren 2000 árvácska fogja erre a figyelmet felhívni. Egyébként a virágok tartalmaznak üzeneteket, és ezeket a virágokat haza is lehet vinni a hírét ennek a dolognak, annak, hogy a nevelőszülőség egy hivatás, annak, hogy a nevelőszülőség amellett, hogy hivatás egy elköteleződés is, szerintem az kiderült ebből a beszélgetésből. Tehát itt nagyon-nagyon komolyan kell venni azt, és gondolni azt, hogy segíteni akar valaki valakin, mert hogy itt a segítség tényleg nem ez a cukormáza sztori, hogy én segítek, a másik meg hálás és örül, szóval nem így néz ki. Sokkal rétegeltebb, sokkal összetettebb, nagy mélységek vannak benne, mint ahogy valószínűleg magasságok is. Kitértünk arra, hogy a gyerekeknek ez milyen lehet egy kiemelt gyereknek bekerülni egy nevelőszülői hálózatba, nyilván kora és körülményei szerint felfogja, vagy nem fogja fel, de a lényeg az, hogy neki a legzökkenőmentesebb legyen. Beszéltünk a körülményekről, hogy mi az, ami fontos, hogy anyagilag hogy kell kinézzen, hogy ellátásban hogy kell kinézzen, hogy a gyerek szükségletei, a privát szférája meglegyen. Aztán most térjünk ki arra, hogy mondjuk egy optimális történetben, amit én egyébként ismerek is, van egy ilyen a környezetemben, és szerintem nagyon, nagyon kedves történet, amiben egy testvérpár került egy nevelőszülőhöz, aki egyébként egyedül van, mert ha jól tudom, ez is divat, hogy a testvéreket azért nem szakítják el egymástól.
Igen, igen, ez egy alapelv, hogyha lehet, akkor a testvéreket együtt tartsuk.
Igen.
És ők a legnagyobb erőforrás egymásnak.
Így van. És akkor a két kislány oda került, és hát mindenféle életkori lemaradásuk volt ez a szokásaikban és mindenben. És ez a nevelőszülő tulajdonképpen néha időnként én azt éreztem, hogy kissé katonásan, de mégiscsak egy nagyon komoly rendszert vitt a gyerekek életében, ami azt jelenti, hogy ugyanabban az időben keltek, tudták, hogy a kelés után mi következik, mikor van étel, hogy kell felöltözni. El kell indulni az óvodába, utána ebéd után alszunk, a kicsi játék, este ugyanabban az időbe fürdünk, megtanulunk Billybe vécézni, tötörö, és mindig csak ezt hallottam, és azt éreztem, hogy hát és hol van ebből a szülői együttműködés, a szeretet, a nem tudom, és aztán nemrégiben örökbefogadhatóak lettek ezek a kislányok, lett is nekik anyukájuk, apukájuk, és hogy ők nagyon-nagyon hálásak voltak azért, hogy két tényleg rendszerben élő gyerekkel találkoztak. Tehát itt már nem volt szobatisztaság probléma, nem volt, hogy nem tudunk étkezni, nem volt, hogy nem csináljuk ezt vagy azt. És akkor jöttem rá, hogy úristen, mekkora szolgálatot tett ez a nevelőszülő, mert hogy nem feltétlenül az a dolga, hogy tutyurgassa, munyurgassa, és azt a anyai szeretetet megadja, amit én, aki családban nőttem fel, azt képzelem, hogy ez nagyon fontos és kell és van, hanem hogy ő olyan helyzetbe hozta őket, hogy aztán később ők majd egy családban már jobban illeszkednek, meg fognak tudni ugrani dolgokat. Na, de hogy a nevelőszülőnek meg viszont ott marad.
Igen.
Tehát neki érzelmileg tudnia kell, hogy egy óriás szolgálat, de utána kiszáll.
Ez az érzelmi érettség, ezt mondom érzelmi érettségnek, ami több nevelőszülőnk, és ugye az a hiteles, amikor ezt a nevelőszülő fogalmazza meg, tehát több nevelőszülőnk több örökbeadás után fogalmazza meg, hogy kénytelen a saját szükségleteit háttérbe szorítani a gyerek szükségletei mögé, és hiába fáj neki minden gyerek, és hiába sírat meg minden egyes gyereket, aki elkerül, de annak a gyereknek az, hogy ő egy örök családba kerül, és ő lesz a figyelem középpontjába, az a gyereknek elsődlegesen fontos. Tehát az fontosabb, mint az, hogy a nevelőszülőnek ez fáj. Tehát én, mint felnőtt ember, meg el tudom ezt engedni, és még örülni is tudnak neki, de ez nem jelenti azt, hogy nem gyászolnak.
Hogyne, tehát csak azt mondom, hogy pontosan folyamat. Addigra, mire ezek a gyerekek együttműködőek, és lehetett élvezni, vagy lehetett volna élvezni az együttlétet, addigra jött ez. De hát persze, ő is ezt mondja, hogy itt ez a fontos, hogy a két kislánynak lett anyukája, apukája.
Igen. De nem minden nevelőszülő bírja ezt egyformán, tehát itt pont innentől kezdődik a kritikus időszak, hogy valóban az első ilyen elválásnál tudja folytatni a nevelőszülő, tud-e segítséget kérni, és mondjuk hát, egy újabb gyereknél nem eltemeti-e a vesztességet, és akkor onnan kap megint segítséget, de hogy muszáj feldolgozni a vesztességet. Időt kell hagyni két gyerek között, vagy az örökbeadás és az új gyerek érkezése között. Jogilag is kell egy 30 napos időszak, de lehet, hogy ennél sokkal hosszabb idő kell ahhoz, hogy az ember fel tudja dolgozni a vesztességeit. És ez valószínűleg minden kritikus helyzet után nagyon fontos, hogy feldolgozhassuk, és amikor mi 2000 nevelőszülőről beszélünk, a mai 5500 mellé pluszban, ugye, és ez az 5500, ez 10 éve 5500, nem nőtt összességében a nevelőszülők száma, viszont nőtt a gyerekek száma, akik nevelőszülői családban vannak, tehát a teher a nevelőszülőkön nagyobb, és azért mondjuk ezt a 2000 plusz, ami nem matematika, meg nem, tehát hogy ez hogyan, ezért kikalkuláltuk, hogy ahhoz, hogy szellősebb legyen a rendszer, és az utánpótlás könnyebb legyen, tehát kell utánpótlás, mert van, amikor egy nevelőszülő elfárad, akár nem is akarja folytatni, de a helyére be kell léptetni új nevelőszülőket, hogy az érkező gyerekeket lehessen fogadni, az nem jó. Na mindegy, és az elfáradásról akartam beszélni, tehát hogyha nem hagyunk feldolgozási időt, nem hagyunk időt a korrekcióra a nevelőszülők számára, akkor kiégnek, viszont az ő megélhetésük függ attól, hogy van-e náluk gyerek.
Abszolút. Meg hát, ha jól gondolom, ez már akkor nyugdíj években is beleszámít.
Hát hogyan sok számítást kell elvégezni hát egy nevelőszülőnek, hogyha ő azt mondja, hogy ő 3-4 év múlva, 5 év múlva kifáradt. Egyrészt ugye ezt meg kell látnom magamon, tehát hányan vagyunk, akik kiégünk a munkánkban, de még nem merjük megfogalmazni, vagy hogyan, de közben ő neveli a gyereket. Tehát egy idő, míg megfogalmazza magának, és hányan kérünk segítséget ilyen helyzetbe?
Bizony, hány én ember olyat is ember tudok, segítséget aki ki akarja kérni. Már bekkelni azt a néhány évet még.
És közben mi lesz velem, hogyha abba hagyom, akkor mit fogok csinálni ott, ahol nincs munkalehetőség?
Így van.
Hogy fogom kipótolni azt a hiányzó pénzt a költségvetésből, amit ma, ha szűkösen is, de a gyerekek hoznak. Tehát egyik napról másikra én befejezem, akkor nekem ott munkát kell keresnem, át kell képződnöm, valami teljesen más kell csinálnom, utaznom kell valahova. Tehát, hogy hogyan, tehát nekünk, aki nem nevelünk gyereket, annak is nagyon nehéz egy munkahelyváltás, egy kiégés esetén, egy új munkahely keresése, de ott, aki még felelősséggel tartozik gyerekekkel, ott az vagy a gyerekek rovására, vagy az ő rovására megy, ugye? Tehát, hogy ez egy sokkal nehezebb helyzet, amire viszont a hálózatoknak kell figyelni, hogy én hogy tudom karban tartani, vagy hogy tudok segíteni a nevelőszülőnek, hogy észrevegye, hogyha kifáradt, hogy kapjon segítséget, ha kifáradt, hogy ne hibáztassam, hogyha valamit rosszabbul csinál, mint egy évvel ezelőtt, hanem legyen szemem arra, hogy mivel tudom ezt korrigálni, segíteni. És azért nagyon gyakran magukra maradnak a nevelőszülők ebben a helyzetben, mert annyira nagy a kényszer, hogy elhelyezzük a gyerekeket nevelőszülő családban, ugye a jogszabály ezt várja el, a fenntartó ezt várja el, az ellenőrző szervek ezt várják el, mindenki ezt várja el, a sor végén ott a gyerek és a nevelőszülő, akik benne ragadnak ebben a helyzetben.
Igen, én ide is akartam hozni azt, csak máshogy gondoltam neki látni, de hogy azt mondanám, hogy nem akarok ünneprontó lenni, de mi van akkor, amikor valakinek már pontosan azért fontos, hogy ő nevelőszülő legyen, vagy mert még van 2 évem, akkor már ezt kibekkelem, jöjjön egy gyerek, vagy mert ezt tudom csinálni, ez hoz anyagi forrást. Tehát, hogy ez ugye veszélyes lehet a gyerek számára, de közben félig meddig megválasztoltad a kifáradás szóval. Én ugye azt mondtam volna, hogy mi van a megélhetési nevelőszülőkkel, ami nagyon csúnya megfogalmazás, de közben talán az a szűrőn nem megy át, reméljük, akinek ez a motivációja.
De ez a demotiválatlanság, ez idővel alakul ki, mint értem. Hogy én is egy nagy lendület belefogok egy munkába,
és a bántalmazás.
És 3 év múlva elfáradok.
Oké. És a bántalmazás is ezzel, hogyha ezt úgy értem, türelmetlenségből adódó, ami ugye ilyenről is tudunk, hogy azért előfordul.
Hát a stressz okozza. Stressz. Tehát egy csomó esetben a bántalmazás az nem egy tudatos gonoszság, hanem a kifáradás, a stressz, a feszültség, és az, hogy egy adott helyzetet kevésbé tudok türelemmel nyugodtan kezelni, abból fakad nagyon sok esetben.
De ha jól hallom, akkor ez a hálózat felelőssége is. Tehát figyelni kell. A nevelőszülőkre figyelni kell.
Nem lehet csak a nevelőszülőkön elverni a port idézőjelbe véve. És tehát, hogy még azt mondom, még a ki, ugye azt mondjuk, hogy anyagi, mi volt az megélhetési nevelőszülőség, nagyon nem szerettem. Szerintem ember nem vállal gyereket, aki nem szereti a gyerekeket. Tehát ebben nem ugrik bele olyan ember, aki nem szereti. De kialakulhat olyan helyzet, amikor már feszültséget jelent számára a gyerek. És tehát azt kell látnunk, hogy az intenzív osztályon dolgozó nővérekre mondják, hogy ez a munkában való kifáradás, ez a szakmai kifáradás, ez a lelki kitettség miatt a legmagasabb szintű. Tehát aki katasztrófákba, halálközeli állapotba, életveszélyes helyzetekben nap mint nap vannak.
Teljesen rezignált lesz egy idő után.
De hogy ott a karbantartás nagyon fontos, meg a pihenés. Na most a nevelőszülő 24 órában észnél kell, hogy legyen, tehát ez az érzelmi kifáradás, szerintem ez szinte ugyanolyan nagy fokú, mint az intenzív osztályon dolgozó ápolónőké. Tehát ez egy nagyon magas érzelmi megterhelést jelentő foglalkozás, és nem erről beszélünk.
Világos.
Tehát, hogy ezt kell nagyon látni, és erre kell a hálózatokat kvázi hogyan felvértezni, hogy képesek legyenek ezt az érzelmi energiát életben tartani, szüneteltetni, és ez rettentesen nehéz, mert ugye, ha én nevelek 3 gyereket, akkor, tehát hol regenerálódok? Ugye? Tehát, hogy, és ugye azt mondjuk, hogy hát akinek 3 gyereke van, az is viszi magával a gyereket vele, nyaral, persze, tehát ez így van, de neki is mondjuk azt, hogy el kell menni egyedül nyaralni, a pároddal nyaralni, időnként a nagymamára kell bízni a gyereket, a nevelőszülőknek is ezt mondjuk, csak kérdés, hogy amikor már kifárad, akkor lehet, hogy izolálódik, hogy romlanak a külső kapcsolatai, tehát, hogy ezekre mind figyelni kell, hogy ez az elmagányosodás és a befelé fordulás az, ha lehet, akkor ne következzen be.
2 nehézség van még, amiről akarnék beszélni, az egyik az ez a kapcsolattartás, tehát azt is hallom én nagyon sok esetben, hogy ugye eljut valahonnan valahova a nevelőszülő azzal a gyerekkel, és amikor jön a kapcsolattartás, kötelező kapcsolattartás a vér szerinti szülővel, akkor azután a gyerekek megborulnak, más lesz a viselkedésük, ami egyébként teljesen abszolút érthető. Tehát akkor a nevelőszülőnek, amit felépített, tehát olyan, mintha egyet előre, 2 hátra lépdelne.
Igen. Ez azért köszönöm ezt a kérdést, mert ezt a tehát hogyan, ez nem mi fedezzük fel ezt a dolgot, hanem ez 30-40-50 éve köztudott azok számára, akik nevelőszülőkkel gyerekvédelemben dolgoznak, hogy ez egy ilyen hullámzás. Tehát minden egyes kapcsolattartás újra feltép bizonyos sebeket, azt a helyzetet ugyanis, hogy a gyereknek 2 szülője van, vagy 2 családja van, ezt nem könnyű egy gyereknek segítség nélkül megérteni, még segítséggel sem. Tehát hogyan többféle eszköz van erre. Az egyik például az, hogy jó lenne minél rövidebb ideig lenni nevelőszülőknél. Jelen pillanatban nagyon sok gyerek éveket tölt nevelőszülőknél, és évekig tart a kapcsolattartás a szülőkkel. A jó gyakorlat azt mutatja, hogy ez maximum 2 év lehet, amíg ebbe a limbó helyzetben van, és ott valamikor le kell zárni az, hogy nincs értelme annak a kapcsolattartásnak, ami nem vezet hazagondozáshoz. Vagy ez egy nagyon másfajta kapcsolattartás, és tisztázni kell a gyerekben, hogy oké, tartjuk a kapcsolatot, hogy legyél, de itt fogsz maradni, itt fogsz felnőni.
Értem.
Tehát, hogy ezeket nagyon tisztán kell kezelni, és a jó rendszer ezt fél évre csökkenti, vagy legalábbis arra törekszik, hogy fél év alatt rendeződjön a gyerek sorsa.
Tehát a hazagondozás vagy megtörténjen, vagy ha nem,
adunk.
Akkor
igen.
Tudjuk.
Aha. Igen.
Tehát most
igen.
Már ez a törekvés. Jó, még egy, amit szintén tapasztaltam környezetemben, ahol tényleg ez a hivatás, a nevelőszülőség, sok gyerek, ezek testvérek, és rendre megtörténik az, hogy amikor eljön az az életkor, akkor a gyerekek elszöknek, el akarnak menni, feljelentik a nevelő szülőt, és mivel ez a közvetlen környezetemben van, ezt én azért így látom, hogy mennyire nehéz, mennyire fájdalmas. És hát természetes, hogy előkapják a nevelő szülőt.
Igen. Igen, tehát itt azt is látni kell, hogy ugye mondjuk ez kiskamaszkor, kamaszkor, igen, amikor ez szört.
Tehát olyan is fordult elő, hogy aztán egyébként a kamaszlány, aki elszökött és feljelentette a nevelőszülőt, szült gyorsan egy gyereket, azt azért ott hagyta.
Uh-huh. Ezért kell az állami gondoskodásban élő gyerekekről gondolkodnunk, mert az a trauma, amit ők kaptak, az hogyan nem meggyógyítható, csak azzal, hogyha ők állandó kapcsolatba kerülnek. Tehát tulajdonképpen ezért is van, hogy nagyon sok fiatal lány hamar kapcsolatba kerül és hamar szül, mert az már megint egy ilyen állandó kapcsolat esélyét jelenti számukra, hogy akkor van egy tuti családom. Az kérdés, hogy ő érzelmileg érette arra, hogy szülővé is váljon, vagy csak egy
igen,
napig, vagy három
mondják,
hétig.
Hogy a kiszolgáltatottságban az egyetlen dolog, ami az embernek megmarad, a nemisége, tehát az, hogy akkor majd, ha én anya leszek, ez nyilván nem tudatos, akkor
hogy
szükség
ez szerep,
lesz.
Ez egy lehetőség arra, hogy megtaláljam helyet a társadalomban, de szerintem itt azt is fontos látnunk, hogy tehát, hogy azt a traumát, hogy engem kiemeltek a családból, ez egy rettenetesen bonyolult, szégyenteli helyzet, tehát a szülő helyett is szégyellem magam, tehát én azonosok a szülőmmel, és kamaszkorban meggyőződésem, hogy mint ahogy minden kamasz újra felrázódik, tehát olyan, mintha egy minden összekavarodna benne, és újra rendet kell teremteni az életében, itt ezeknél a gyerekeknél mind a két családhoz való viszonyuk felrázódik. Tehát teljesen összezavarodnak újra, hogy én hova is tartozom valójában, és hogyha a felnőttek nem tudják neki ezt a biztonságot megteremteni, akkor ő benne ez dupla turbulencia lesz. És mivel még a jövője is bizonytalan, mert azért azt nem mondhatjuk ma, hogy aki a gyermekvédelmi gondoskodásban felnő, az hogyan azt tudja, hogy mi lesz vele majd 20, 21, 22, 23, 4, 5 éves korában, tehát neki van egy jövőtől való félelme is. És ez a sok bizonytalanság, tehát, hogy egy fix kapaszkodó sincs, mert a nevelőszülő családjához nem fog örökre tartozni. Tehát az lehet egy örök kapcsolat, és jó esetben ez örök kapcsolat lesz, de nem tudja nevelőszülő az összes gyereket befogadni a saját családjába és segíteni a lakáshoz jutásában. Na most az az állami támogatás, ami jelenleg rendelkezéssel, az ahhoz nem elegendő, hogy egy ember ott berendezkedjen, és akkor onnan járjon dolgozni, vagy tanuljon. Tehát, hogy mindenből kevés van, és ez egy folytonos bizonytalanságot jelent, amiben nem lehet megnyugodni, és a megnyugvás a fejlődés feltétele.
Október 7-e az állami gondoskodásban élő gyerekek napja, és egy figyelemfelkeltő akció. 2000 árvácska lesz elhelyezve a Nyugati téren, és ez jelzi a 2000 hiányzó nevelőszülőt a rendszerből. Szerintem most átbeszéltük azt, hogy mit is jelent ez a nevelőszülőség, ami ebből lejött, nagy felelősség, nagy szolgálat. Egyébként, amennyiben a dolog jól sül el, úgy, aki egy életet megment, azt gondolom, hogy az már sokat tesz.
És nagyon sok nő, férfi mondja azt, hogy ő megtalálta a hivatását és a helyét a világban azzal, hogy nevelőszülő lett.
Elhiszem. Hát
meg kell találnunk ezeket, egymást. Tehát igen, ezekkel az emberekkel, akik számára ez fogja jelenteni azt, hogy az ő életük értékes, értelme van, igen, és nagyon fontos tevékenységet végeznek. És hát meg vannak becsülve érte.
Erre próbáltuk felhívni a figyelmet, mert hogy a Rádió Café is szívügyének tekinti a dolgot, lesz is még szó a héten róla, és természetesen október 7-én mi is harsogjuk ezt, mint ahogy sok más médium is, hogy mindenhol erről legyen szó, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a figyelmet.
Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak egyik szakmai vezetője volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Nagyon köszönöm a figyelmet, mindenkinek csodás napot, vigyázzatok magatokra.